Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk kezdetén a 80. Zsoltárunkat énekeljük. A 80. Zsoltárunknak első, valamint 11. versét. 80. Zsoltárunk első és 11. versét énekeljük. Hallgasd meg, Izrael pásztora! Foglaljuk el helyünket, testvérek! Adventi Zsoltárunk után egy adventi éneket énekeljünk a Barna énekes könyvünkből. A 691-es számú éneket keressük ki, és mind a 4 versével énekeljük ezt a dicséretet. A 691-es dicséret így kezdődik: ó jöjj, üdvözítő! Fényességet űz gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, életünk áldása, Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk hitvallásunk tanítását. Korompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvassa a Heidelbergi KT 50. úrnapjának kérdését és a rá adott feleletet. Ez a kérdés az úri imádság magyarázata, azon belül is a negyedik kérésnek a magyarázata.
Hogy szól a negyedik kérés? Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Azaz elégítsd meg minden életszükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása. És a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományait sem válnak nekünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük.
Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a Zsoltárok könyvének 80. fejezetéből, nevezett helyen a 80. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek a liliomok kezdetű ének dallamára, Intelem, Ászáf Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre, Istenünk, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig füstölök haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt meg elültetted, helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyék a hegyeket borított be, veszői vetekedtek a hatalmas cédrusokkal, indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és lelegeli a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt! Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbodon azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik az ő igéjét halljuk, és adja, hogy a vele való közösségben ezt az igét szívünkbe fogadjuk. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, mert minden hatalom te nálad van, és te vagy a hatalom. És köszönjük, hogy mi megszólíthatunk téged, és tőled kérhetjük azt ennek a Zsoltárnak a szavával, hogy újíts meg bennünket. Tudjuk és értjük is, hogy mi mindenért nehezedik rád, ránk a te kezed. Légy segítségül nekünk abban, hogy mégis mindezekben a nehézségekben hadd tudjunk hozzád jönni, tőled kérni szabadítást, újítást. És könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünk és lelkünk mélyéről fakadjon feléd ez az óhajtás és ez a vágyakozás, hogy megcselekedhessed velünk. Köszönjük te neked, hogy a te hatalmadat mindig jóra használod, és a te néped érdekében használod. És köszönjük, hogy mindig is a tieidért cselekedtél, mert ebben ragyog föl a te dicsőséged, hatalmad, szereteted. Így jövünk most is te hozzád, mint a te nyájad, és kérjük azt, hogy légy szabadítónká, légy megújítónká e mostani órában is. Vezessed a mi gondolatainkat, hogy megérthessük azt, amit eddig nem értettünk, hogy kijózanodhassunk abból, amit eddig félreértettünk. Légy segítségül nekünk, hogy láthassunk téged. Amen. A 304. dicséretünk első két versét énekeljük most, az ige hirdetés hallgatása előtt, a 304. dicséretünknek első két versét, az első vers így kezdődik, kapuk, emelkedjetek. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 10. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 10. fejezetéből a 27. és a 28. versből, ahol ezeket mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt úrnapi ige hirdetés amely Jézus Krisztusnak erről a tanításáról szólt, fölfedte előttünk azt, hogy Jézus Krisztus nyája, a jó pásztor nyája felismerhető ebben a világban. Egyértelmű, hogy kik tartoznak ő hozzá, kik az ő juhai. Arról ismerhetők föl, hogy hallják a jó pásztornak a hangját, és hallgatnak is a jó pásztor hangjára. Aztán arról ismerhetők föl, hogy ők tudják, hogy a pásztor ismeri őket, azaz nem egyoldalú a Jézus Krisztussal való kapcsolatuk, hanem ez egy kétoldalú kapcsolat, ahol ők hallják a pásztor szavát, és tudják, hogy a pásztor nem csak dirigálja őket, hanem ismeri is egyenként mindazokat, akik őhozzá tartoznak. És ebből fakadóan is, ezzel együtt a harmadik dolog, amiről beszéltünk az ige kapcsán, az, hogy Jézus Krisztus nyája arról ismerhető föl, hogy követik a pásztort. Bíznak a pásztorban. Ma tovább olvastam Jézus Krisztus tanítását, és a 28. versből ezt a tételt olvastam és olvasom. Azt mondja Jézus Krisztus, én örök életet adok nekik. És ennek a Jézusi ígéretnek és kijelentésnek a kapcsán ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy hová tart ez a nyáj. Most már megértettük, hogy kik tartoznak ebbe a nyájba, hogy ők miről ismerhetők föl, de amikor úton vagyunk, mindig nagy kérdés az, hogy célba érkezünk-e. Persze célba érkezni csak az fog, aki tudja, hogy hova tart. Aki csak úgy lődörög az utcán, az soha nem ér oda. Valószínűleg sehova, mivel nincs célja. Jézus Krisztus viszont arról beszél ezen a helyen, hogy az ő követésének van célja. Azt mondja, én örök életet adok nekik. És ma szeretném, ha mindannyian megértenénk azt, hogy mit jelent az örök élet. Lehet, hogy vannak néhányan közöttedek, akik azt mondják, hogy oké, én tudom, hogy mi az örök élet, és talán kár is volt ma ide jönni, de arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek. Fontos dolog, hogy mindannyian tisztában legyünk azzal, hogy mi az örök élet. Ez az időszak, amiben vagyunk, az adventi időszak, amikor Jézus Krisztusra tekintünk. Őróla azt mondjuk minden egyes alkalommal, amikor az apostoli hitvallást elmondjuk, hogy ő ott van az Atya Isten jobbján, és onnan lészen eljövendő. Azaz azt valljuk meg Jézus Krisztusról, akire föltekintünk a mennybe, hogy ő el fog jönni ismét erre a világra. És azt is megvalljuk, hogy most nem azért fog eljönni, hogy kegyelmet szerezzen, hogy bűnbocsánatot szerezzen ennek a világnak, hanem ítéletre fog eljönni. És miután megítélte ezt a világot, mindazokat, akik a világ teremtése óta, addig a pillanatig éltek, születtek, akik valaha itt voltak a Földön, utána jön az örök élet. De mi ez az örök élet? Talán csak kevés olyan bibliás ember van, aki nem ismeri a Jelenések könyvéből a 21. fejezet 4. versét. Na lehet, hogy így nem ugrik be nekünk, hogy a helyet mondom, de ha halljuk, akkor mindjárt fel fog vidámodni a mi szívünk. Mert mit olvasunk ezen a helyen? És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről. És a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Talán nincs olyan közöttünk, remélem, aki ezt még nem hallotta, ezt az igét. És amikor az örök életre gondolunk, amikor ezt a fogalmat általában megpróbáljuk magunknak magyarázni, akkor gondolunk arra, amit ez az ige kifejez. Egyrészt, hogy az örök élet halhatatlanságot jelent. Azt jelenti, hogy nem fogunk meghalni többé. Hiszen mit mond itt a Jelenések könyvében? Mit jelent ki Isten? Azt mondja, hogy a halál nem lesz többé. Élet lesz. Halál pedig nem lesz többé. Akkor az örök élet halhatatlanságot jelent. És mi azt gondolom, hogy mindannyian föllélegzünk, amikor meghallunk valamilyen üzenetet, hogy halál nem lesz többé. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember itt közöttünk, aki ne gondolt, vagy ne gondolna arra, hogy bárcsak ne kellene soha meghalnom. Bárcsak ne kellene soha meghalnom. Mi mindannyian menekülünk a halál közeléből. Nem viseljük jól a gyászt sem, amikor meghalnak emberek körülöttünk. Nehezen viseljük. Az ember menekül a halál elől, nekünk nem barátunk a halál. Az egészséges ember, ha megsejti, hogy a halál közelében van, akkor próbál orvoshoz segítségért folyamodni, veszi be a gyógyszereket, hogy lehetőleg a minél messzebb kerüljünk ettől a dologtól. Azt mondja a Szentírás, hogy az örök élet azt jelenti majd, hogy nem lesz halál többé. Hát nem vágyunk erre? Nem lesz halál többé. Nem kell halálfélelemben élnünk. Se kicsi halálfélelembe, se nagy halálfélelembe. Aztán azt is mondja a Szentírás itt az örök életről a Jelenések könyvében, hogy nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom, mert mindezek elmúlnak. Azaz az örök élet a legtöbb ember gondolataiban nem csak a halhatatlanságot, hanem a gondtalanságot is fogja jelenteni. Hiszen amikor kiáltunk, amikor fájdalmaink vannak, azok arról beszélnek, hogy gondjaink vannak. És most azt mondja itt a Szentírás, hogy az örök életben, legalábbis abban a felében, ami majd a mennyben zajlik, nem lesznek gondok, nem lesznek többé bajaink, nem lesznek többé fájdalmaink. Nem fog fájni a szívünk semmiért, amit elrontottunk. Nem fognak fájni a mi tagjaink, amelyek most fájdalmat okoznak. Nem lesz ismert ez a fogalom, hogy fájdalom és gond. Ugye mindannyian vágyunk erre. Mert itt is, most is ezen gyötrődünk, hogy a gondjainkat hogyan oldjuk meg. És hogyan teremtsünk egy gondmentes életet, amiben nincsenek fájdalmak. Sem a szívünk tájékán, a lelkünkben, sem pedig a testünkben. Az ember mindent megtesz ezért, hogy a gondokat, a bajokat elkerülje, és jó ezt hallani, hogy majd egyszer lesz valahol egy olyan hely, egy olyan állapot, ahol nem lesznek gondok. Szinte föl sem tudjuk fogni, milyen az, hogy nincs az embernek gondja. Hogy az ember nem gondterhelt. De testvérek, miközben ezt gondoljuk, a legtöbbször az örök életről, és miközben ezért vágyakozunk az örök életre, hogy ne legyen többet meghalnunk, hogy ne legyenek halálfélelmeink, hogy ne legyen gondjaink, kérdezem azt, hogy úgy gondoljuk és úgy gondoljátok, hogy ez az örök élet lényege? Biztos, hogy ez az örök élet lényege? És jó dolog, ha emiatt vágyakozunk az örök életre? Vagy csak bizonyos velejárói ezek az örök életnek, és az örök élet valójában mást jelent? Testvéreim, erre szeretnélek most hívni benneteket, hogy gondoljuk ezt végig. Mert Jézus azt mondja, hogy ő örök életet ad az ő juhainak. Tehát van egy cél, ami felé vezeti Jézus az ő nyáját. Van egy út, ami nem a semmibe vezet, hanem aminek van egy végállomása. Kérdés, hogy Jézus vajon egy állapotba vezet el bennünket? Elvezet egy olyan állapotba, ahol minden happy lesz és minden jó lesz? Ez a lényege az örök életnek? Mi sokszor ennyivel megelégednénk. De Jézus nekünk arról beszélt, hogy ő nem egy állapotba vezet el bennünket, testvérek, hanem egy személyhez vezet el bennünket. János evangéliumának 14. fejezetében, néhány fejezettel később, Jézus beszél arról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Megint csak azt mondja Jézus, hogy ő valahova vezet. És mit mond? Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus elárulja, hogy mi van az út végén. És ő nem kevesebbet állít annál, hogy az út végén nem egy állapot van, hanem egy személy van. Ez pedig a mennyei atya. Így amikor az örök életről biblikusan gondolkozunk, akkor vegyük tudomásul azt, hogy az örök élet elsősorban azt jelenti, hogy mi mindig Istennel leszünk. Hogy mi eljutunk Istenhez. Azt mondja Pál apostol, amikor a tesszalonikai levelet megírja az ottani közösségnek és velük együtt nekünk is, hogy amikor eljön az Úr, és föltámadnak a halottak, mi pedig a feltámadott halottakkal elragadtatunk a felhőkön az Úr elébe, akkor mit mond az apostol? Akkor majd ezen a módon mindenkor az Úrral leszünk. Azt mondja, hogy ott valami csodálatos dolog fog megtörténni. Hogy mi belépünk az Isten országába, és ennek a lényege az, hogy akadálymentessé válik a mi Istennel való kapcsolatunk. Most elválasztanak dolgok bennünket Istentől. Leginkább az választ el bennünket, hogy ebben a testben élünk. És ez a test, ez a szem nem képes arra, hogy Isten meglássa. Nem is alkalmas arra, hogy Isten meglássa. Most elválasztanak tőle bennünket a mi bűneink, amiket Isten utál. És nem láthatjuk meg az Istent, mert ő nem mutatja meg magát a bűnös embernek. Nem fedi föl magát. Így mondja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, hogy most Istent csak tükör által homályosan látjuk. De majd akkor, amikor belépünk az örök életbe, akkor azt mondja, majd színről színre fogjuk látni Istent. Ott valami olyan dolog fog megvalósulni, amit a földi életben soha nem valósulhat meg. Az örök életben Istennel leszünk. Őhozzá fogunk megérkezni. Jézus Krisztus azt mondja, hogy én oda vezetem a nyájamat. Én oda készítettem utat. Én elmondom, hogy ez az igazság. És én elmondom, hogy Isten maga az élet. Én oda vezetem azokat, akik engem követnek. És ha valaki Istenhez vágyik, akkor nem juthat oda, csak is én általam. Azt mondja Jézus, nincs más út. Az Istennel való személyes találkozásra. Kedves testvéreim, hadd áruljam el nektek, hogy nagy tévedésben vannak azok, akik nem ezért vágynak az örök életre, és nem ezért követik Jézus Krisztust. És most, amikor beszélünk arról, hogy mi az örök élet, arra kérlek benneteket itt az adventben, hiszen újra közelebb kerültünk Jézus Krisztus megérkezéséhez. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, hogy ti miért vágytok az örök életre. Égeti a szíveteket az Úr felé vágyakozás, foglalkoztat benneteket az, hogy kicsoda Isten. Szeretitek az Urat, őt magát, mert Jézus oda vezeti az ő követőit. Nem egy állapotba vezet bennünket Jézus, hanem egy személyhez vezet bennünket Jézus. Érdekel téged az a személy, akihez Jézus vezetne és vezeti az ő nyáját? Olyan sokan élnek tévedésben ezen a világon, testvérek, és talán ezek közül valók vagyunk mi is itt néhányan. Ők azok, akik látszólag Jézus nyájához tartoznak, de végül mindig a maguk útját járják. Ők azok, akik ki akarják meríteni ebből az életből is az élvezeteket, és aztán majd az örök életben is csak ezt akarják folytatni. Akik egy jó állapotra vágynak itt a földön, és úgy gondolják, azért kell Jézus, hogy ebből a földi jó állapotból átmenjünk a mennyei jó állapotba. Olyan sokan élnek abban a tévedésben, akiknek itt a földön nem jutott jó állapot, hogy nekem azért kell Jézus Krisztus, mert végre majd átmehetek egy jobb állapotba. És végre letudhatom ezt a nyambat földi életet, ahol mindig csak szenvedek, mindig csak vesztes vagyok. És végre majd átmehetek egy jó állapotba. Testvérek, értsük meg azt, hogy az örök élet lényege az az Atya és a vele való közösség. És az Atya egy személy, nem pedig állapot. Az Atya nem energia, az Atya nem jóság, az Atya egy személy. Jézus azt mondja, én örök életet adok azoknak, akik az én juhaim, akik hallják az én hangomat és követnek engem. Ha testvér, te nem égsz Istenért, ha nem mozgatja a szívedet az utána való mély, szerelmes vágyakozás, akkor a vele való örök élet nagy csalódás lenne számodra. Mert ott az örök életben Isten lesz minden mindenekben. Az örök életben Isten nem kerülhető ki. Nem csukható be egy kis szobába. Az örök életben minden Isten személye. Ha te nem vagy szerelmes az Istenbe, akkor neked az örök élet egy szenvedés lenne. Ha te csak egy állapotra vágysz, akkor neked az Isten mindig útba lenne ott az örök életbe. És akik csak erre vágynak, azoknak nincs örök életük. Hiába gondolják azt, hogy itt van Jézus Krisztus, meg az enyém Jézus Krisztus, ha neked Jézus Krisztus csak ennyit jelent, hogy egy jó állapotba akarsz bejutni a halálod után, akkor hadd mondjam azt szomorúan, de mégis radikálisan, hogy akkor még nincs örök életed, akkor még nem érted az Isten titkát, akkor még csak közel vagy az Isten országához, de nem vagy az Isten országának a polgára. Jézus, miután föltámadt, és ott a Genezáreti tó partján beszélt Péterrel, akkor azt kérdezte Pétertől, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Sokféleképpen lehet magyarázni ezt a kérdését Jézusnak, de most hadd húzzam azt a hangsúlyt alá, hogy Jézus azt kérdezi Pétertől, hogy Péter, én kellek neked? Vagy csak az kellett neked, amit itt körülöttem kaptál? Hogy fürödtél a jóban mellettem. Hogy élvezted az én áldásaimat. Hogy téged mindig megkülönböztettelek másik két társaddal. És ti többet láttatok, mint a többiek. Péter, csak ez kellett neked? Vagy jobban szeretsz engem? Te tudod, hogy én ki vagyok? Tudod, hogy neked rám van szükséged? Nem a jó állapotra, hanem az én személyemre van szükséged. Én kellek neked, Péter. Jézus Krisztus szavával hadd kérdezzem meg tőletek, hogy Jézus Krisztus és az Isten kell nekünk, testvérek? Kell nekünk? Jobban szeretjük-e őt mindazoknál, amik itt vannak a földön? Jobban szeretjük-e őt mindazoknál, akiket megítélünk, hogy nem szeretik az Istent? Kell az ő személye neked és nekem. Gyerekkoromban, kis faluban, ahol felnőttem, volt evangélikus gyülekezet, amely még kisebb volt, mint a miénk, és volt ott egy kedves, idősebb házas pár, a Lajos tata, mi csak így hívtuk, aki az evangélikus lelkész volt. És Lajos tata a hét minden napján lerótt egy kört, szétnézett a faluban, és ennek része volt az is, hogy bejött apámhoz kicsit beszélgetni. Nem is kicsit, hanem nagyon, mert ő bőbeszédű ember volt. És aztán, mivel ott volt egy rakás gyerek, Lajos tata mindig úgy érkezett hozzánk, hogy hozott cukrot. Akkor még ez a cukros bácsi fogalom nem azt jelentette, mint ma. És mi megszoktuk ezt, hogy amikor jön a Lajos bácsi, akkor érdemes ott sündörögni, várni türelmesen, mert amíg ő apámmal beszélget, az nem két perc volt, de a végén csak előkerültek a zsebéből a cukrok. Aztán persze egyre nehezebb lett végigvárni az öregnek a mondókáját, mert sokszor nekiültek apámmal kávézgatni, és mi gyerekek már elég türelmetlenek lettünk, úgyhogy átállt a rendszer egy más formátumra. Amikor Lajos tata belépett a kapun, mi már rohantunk eléje, és azt kérdeztük, apánk jól elpüfölt utólag érte, Lajos tata, van cukor? Enket nem érdekelsz annyira. Van-e cukor? Hoztál-e cukrot? Ha van, akkor add ide, aztán menj a dolgodra. Testvérek, hát vajon nem ilyenek vagyunk Istennel? Úgy az jutott eszembe, hogy nem ilyenek vagyunk Istennel. Nem így gondolkozunk az örök életről. Cukor van, édesség, békesség, szeretet, Isten van, akkor adjad. Te nem érdekelsz annyira. Rád nincs időm. Veled nem akarok foglalkozni. Téged nehéz végighallgatni. Csak az kell, amit adnál, amit hoznál. Mire kell nekünk Jézus Krisztus, testvérek? Miért vágyunk mi Jézus Krisztusra? Állapotokért? Vagy önmagáért? Értjük-e azt, hogy az az út, aminek Jézus Krisztus magát mondja, az a mennyei atyához vezet? Kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el ezen a mai vasárnapon, mert amikor Jézus Krisztus meg fog jelenni, amikor visszajön és eljön erre a földre, hogy ítéletet tegyen, akkor azokat, akik hittek ő benne, elviszi az atyához. De csak azokat, akik ezért kapcsolták az életüket Jézus Krisztushoz, akik ezért követték Jézus Krisztust. És ha téged az Isten nem érdekel, akkor te soha nem fogsz eljutni a mennybe. Akkor neked ott nincs elkészített helyed. Akkor te lehet, hogy vágyakozol oda, de nem fogod soha betenni a lábad a mennybe. Gondoljátok át, kell-e nekünk Isten? És ha kell, az pontosan abban fog láthatóvá válni, hogy követjük Jézust. Hogy követjük Jézust, hogy szeretjük őt. Hogy engedünk neki, hogy hallgatunk az ő szavára. Mert aki itt a földön szereti az Urat, annak a szerelme ki fog teljesedni. Aki meg itt a földön nem szereti az Istent, azt Isten nem fogja arra ítélni, hogy a mennybe kerülgesse őt. Az majd megy oda, ahol nincs Isten. Hova és merre tart a mi életünk? Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 309. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük most. A 309. dicséretünk harmadik és negyedik versét, világosítsd meg elménket. Foglaljuk el helyünket, és elcsendesedve könyörögjünk, imádkozzunk. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy felismerhessük, hogy valójában miért vagy nekünk fontos. Könyörülj meg rajtunk, hogy számot vethessünk a mi hozzád fűződő kapcsolatunkról. Te látod, hogy talán mi is csak hozományvadászok vagyunk, akiknek kell valami, ami te nálad van, de te magad nem igazán érdekelsz bennünket. Kérünk, hogy döbbents rá bennünket, hogyha ebben a tévhitben, és ilyen módon egy rossz kapcsolatban vagyunk veled, hiszen akkor nem miénk az örök élet. És légy segítségül, hogy szerethessünk, hogy fölismerhessük azt, hogy tényleg egyedül a te személyedre van nekünk szükségünk. Úrunk, ha szeretünk téged, akkor pedig taníts bennünket minden egyebet másodlagosnak látni. És könyörülj meg rajtunk, hogy ennek a világnak a kísértései el ne ragadják a mi szívünket te tőled. Segíts ellenállni így annak a sokféle kísértésnek, amely ebben az időben, itt a földi életben is körülvesz bennünket. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy te vagy a kulcsa, ami boldogságunknak, hiszen te vagy az élet, és aki téged megnyer, az nyert meg mindent. És aki téged nem ismer, az valóban vesztes, örök vesztes. Köszönjük, hogy prédikáltatod, hirdeted nekünk önmagadat, a te országodat, a te kegyelmedet és szeretetedet, és azt, hogy miképpen juthatunk mi te hozzád. Légy segítségül, hogy így tudjunk a te fiad által, az Úr Jézus Krisztus által hozzád közeledni. akiben megbüntetted a mi vétkeinket, akiben igaznak látod mindazokat, akik hozzád folyamodnak ő általa. Segíts bennünket, hogy így találhassunk Jézus Krisztusra, s általa te hozzád. Tisztogasd a mi életünket ezekben az időkben, cselekedeteinket, beszédünket, de legfőképpen gondolatainkat, hogy helyesen és igaz módon gondolkozzunk te rólad. Ebben légy segítségül, hogy egymásnak is erősítésére lehessünk. Így áld meg a mi közösségünket, a mi adventünket családjainkban, itt a mi gyülekezetünkben is, de szerte mindazokban a közösségekben, ahol téged szeretnek, téged imádnak és tisztelnek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te örök életet, az atyával való örök közösséget ígérted a te nyájadnak, és erre vezeted a tieidet. Légy áldott ezért. Amen.